katonai híradó.
Jó reggelt, ez itt a katonai híradó a Marosvásárhelyi Rádióban Gombos Emőkével és Csatlós Károllyal. Kezdjük a hét legfontosabb eseményeivel.
A NATO partnerországokkal összhangban Románia is megkezdi május 1-e után fegyveres erőinek kivonását Afganisztánból. Nikolaj Jelenecsuka nemzetvédelmi miniszter a legfelsőbb védelmi tanács keddi ülését követően azt nyilatkozta, hogy nehéz és kiszámíthatatlan időszakot élünk át, amelyet a járvány generált. Romlik a Fekete-tengeri régió biztonsága, ugyanakkor a szövetség biztonsági helyzetét is naponta próbára teszik a térségben. Nikolaj Jelenecsuka a nemzetvédelmi minisztert hallják.
Pe agenda discuțiilor la Consiliul Suprem de Apărare a Țării convocat de către președintele României.
A legfelsőbb védelmi tanács ülésén, amelyet Románia elnöke hívott össze, az ukrán-orosz határ mentén zajló eseményekről tárgyaltunk és egyeztettünk a szövetséges csapatok afganisztáni kivonásáról is. Kétségkívül a Fekete-tengeri régió stratégiailag rendkívül fontos, nem csupán Románia biztonságát tekintve, hanem az európai és euróatlanti biztonság szempontjából is. Ma világosabbá vált, hogy koherenciára és összefogásra van szükség társadalmunkban. Ugyanerre van szükség az egész Fekete-tengeri térségben is. A szövetséges erők jelenlétének növelésére fogunk koncentrálni, és a kollektív védelmi, valamint elrettentő erők jó működésére a tengeri övezetben. Az idei évben ünnepeljük az Amerikai Egyesült Államokkal kötött stratégiai partnerségünk 10. évfordulóját. Továbbra is szükség van az erős transatlantik kapcsolatokra.
Evoc în acest context importanța unei relații transatlantice puternice.
A Nemzetvédelmi Minisztérium a Fegyverkezési Főigazgatóságon keresztül aláírta a kormányok közötti megállapodást az Amerikai Egyesült Államokkal, amely a mozgóhajó elleni rakétaindító rendszer felfegyverkezési programmal kapcsolatos. Ezzel a rendszerrel a partmenti területeket kívánják megvédeni a hajók fenyegetéseitől, együttműködve a NATO hajóival, repülőgépeivel és interoperábilis felszereléseivel. Így a román haditengerészet új, a jelenlegi missziókhoz igazított mozgóhajó ellenes rakéta kilövő rendszerrel fog rendelkezni, valamint a rendszer harci használatáról szóló képzést is nyújtani fognak. Frissítik majd a speciális adatbázisokat, amely elengedhetetlen a rendszer megfelelő működéséhez. A szerződés 2021 és 2024 között érvényes, és a hajó elleni rakéták kilövésére szolgáló mozgórendszert 2024 negyedik negyedévében szállítják le. Csütörtökön a Mihailko Gölnicsánu 57-es légibázison sor került a brit királyi légierő légirendészeti küldetésének végrehajtásának NATO általi engedélyeztetésére. A brit különítmény 200 pilótából és technikai személyzetből áll, valamint 4 Eurofighter Typhoon vadászbombázó repülőgépből. A brit különítmény a román légierő katonáival együtt a következő 4 hónapban a NATO parancsnoksága alatt megerősített légirendészeti küldetéseket hajt végre. Andrew Noble, brit nagykövet beszél.
Örülök, hogy ma itt lehetek önökkel a Mihailko Gölnicsánu légibázison ennek a különítménynek a NATO tanúsítási ceremóniáján. Együttműködünk a román légierővel a NATO kollektív légvédelmi rendszerében, és nagyon jó itt látni a 4 Typhoon repülőgépet. Az Egyesült Királyság és Románia szoros védelmi kapcsolatban állnak. Az önök országa az Egyesült Királyság leghasonló partnere a Fekete-tengeri régióban. Folyamatosan együtt dolgozunk, hogy biztosíthassuk a tengeren és a levegőben való szabad mozgást, ugyanakkor biztonságot teremtsünk ezáltal.
Ez a brit királyi légierő harmadik váltása a 2017-es és 2018-as missziók után a Mihailko Gölnicsánu bázison.
Április 29-én csütörtökön a Nemzetvédelmi Minisztérium székházában Nikolaj Jelenecsuka miniszter és a vezérkari főnök Daniel Petrescu altábornagy találkozott az olasz köztársaság vezérkari főnökével, Enzo Vecciarelli tábornokkal. A két hadsereg közötti együttműködés egyre jobb. Közös képzéseken vesznek részt, és a szövetségi kapcsolatok révén is. Egy olasz egység a délkeleti multinacionális dandárhoz csatlakozott és megerősített légirendészeti missziókban és NATO műveletekben vesz részt.
Ezek voltak a hét legfontosabb katonai hírei, folytatjuk műsorunkat. Április 28-án szerdán videokonferenciát tartottak Nikolaje Jönélcsúka nemzetvédelmi miniszter, a hadsereg vezérkari főnöke Daniel Petrescu altábornagy és az Afganisztán, Koszovó, valamint Bosznia-Hercegovina és a lengyelországi műveleti hadszínterekre telepített struktúrák parancsnoki csoportjai részvételével. A katonák bemutatták a felelősségi területek biztonsági helyzetének elemzését és a küldetések teljesítésének szakaszát, a nemzetvédelmi minisztérium vezető pedig biztosította őket az intézmény támogatásáról, és boldog ünnepeket kívánt nekik. Figyelmeztették az Afganisztánba szolgálatot teljesítő katonákat, hogy maradjanak éberek és készüljenek a hazatelepítésre. Amíg a katonák vissza nem térnek az országba, Andrei Vikol jelentkezik Afganisztánból.
A nagy héten egyszerű keresztényi gesztusokkal ünnepeltünk, örülünk annak, hogy a feltámadás éjszakáján a papunktól vehetünk a húsvéti szentfényből. A bágrámi légibázisról üzenjük, hogy Krisztus feltámadt. Koszovóban az Észak-Atlanti Szövetség úgy döntött, hogy folytatja a KFOR missziót, szorosan együttműködve az EULEX misszióval, az Európai Unióval. Románia 51 katonával járul hozzá a koszovói művelethez, a NATO parancsnokságán belül kulcsfontosságú állományi pozíciókat tölt be. Ebben az időszakban betöltött szerepükről Juliana Nica számol be.
A szerepünk a stratégiai partnerekkel együtt az, hogy biztosítsuk a stabilitást és a szabad mozgást. A szerb közösségeknek lehetőségük van részt venni az ortodox húsvét alkalmából tartott egyházi szertartásokon. Az egyik legfontosabb ortodox kolostor a Decsáni, ami nem csak az UNESCO által védelmezett hely, hanem a NATO KFOR műveletben résztvevő katonák által is őrzött.
A lengyel multinacionális harccsoporton belül a légvédelmi különítmény 9. váltásának katonái átvették a küldetést. Madalina Bobok.
A megszokott képzéseken kívül szerveztünk egy versenyt is, amit a katonák nagy örömmel fogadtak, hiszen ez hozzájárul úgy a fizikai, mint a pszichés állapotunkhoz annak érdekében, hogy végigvigyük a küldetésünket a multinacionális harccsoportban. Romániában április 29-én ünnepelték a háborús veteránok napját. A román hadsereg képviselői felkeresték otthonaikban a veteránokat, kis ajándékokat vittek a többnyire 100 évhez közelítő veteránoknak. Ebből az alkalomból felkerestük mi is a 98 éves Radó Lászlót, aki a következő percekben mesél a háborús emlékeiről, az orosz fogságban töltött időszakról.
Elsősorban megköszönnénk, hogy fogadott minket és a kollégáimat.
Hogy ne fogadnám, kérem szépen. Igen, de láttam, hogy az utóbbi években ugye eléggé fölkaroltak, és ugye tisztelték ezt a helyzetet, ugye, hogy veterán vagyok, és természetesen ugye, hogy kellett, hogy fogadjam, igen.
Egy kicsit meséljen a háborúról, milyen volt akkor az élet, hogyan került a katonaságba, hol harcolt?
Magyar hadseregben szolgáltam. Itt Romániában és Magyarországon nem voltam a ilyen háborús helyzetekbe, mert azt az egységet, ahol voltam, azt kivitték Németországba. Egy Németországban, egy Küsztin nevezetű városban, 45 februárjáig, 45 február elsején, ugye, akkor jött az első orosz támadás. Akkoriában az orosz támadások olyanok voltak, hogy az oroszok, amikor ugye egy bizonyos városhoz odaértek, a várost bekerítették. És így az a város, ahol voltam, Küsztin, 45 napig volt bekerítve. Időközönként azt ott a magyar egységen, amelyik ottan volt, ugye kivitték bizonyos utcai harcokra. És ugye nagyon sokan ugye elvesztek így az utcai harcokba. De egészen, tehát 45 napon keresztül Az utolsó éjszaka, azt hiszem, hogy egy március 15-e volt, akkor ugye akkor az a magyar egység, ami még megmaradt, az megadta magát. Valahogy sikerült, hogy volt egy olyan pincerészben voltunk, és ott a pincerészben volt egy öreg katona, amely tudott valamit oroszul. És azt kezdett kiáltani, hogy Nyesztrila, magyarszki szolgálat. És erre már az oroszok oda kerültek az épületnek a bejáratához, és akkor a magyar részről is még ott a tiszt, akik voltak, akkor ugye kiadták a parancsot, hogy mindenki, akinél még lőszer van, vagy valami puska van, azonnal dobja el, és próbáljon igyekezni a kijárat felé. 12 kilométerre volt egy falu, ott voltak valamilyen gyárhelyiségek, és odáig mentünk. Ottan voltunk egy éjszaka, és másnap kora reggel megint a menet elindult, és egész egy napi gyaloglás után körülbelül olyan 40-50 kilométerre volt egy Landsberg nevezetű város. Odaérkeztünk este későn, ottan elhelyeztek, emlékszem, egy padláson. Elég kellemetlen volt, mert ugye éjten szombjan reggel lekerültünk a padlásról, és az ottan egyenként már sorba vettek. Egy olyan fürdőhelyen kellett ugye teljesen levetközni, az embert lefertőtlenítették, szóval megfürösztöttek, és utána volt az első számbavétel, ahol név szerint egy zsűri ugye számba vett. És ez már, ez a Landsberg egy olyan lágerféle volt, ahol ilyen százas csoportokba osztottak be, és ottan voltunk körülbelül vagy két-három hetet.
Onnan hova kerültek aztán?
Landsbergből visszavittek Posenbe. Posen egy hatalmas gyűjtő láger volt, olyan láger, hogy körülbelül olyan 20-30 ezer fogoly volt oda összegyűjtve. Ez egy nagyon kellemetlen, mert ugye a Kostics szóval nagyon gyenge volt, ugye ez egy reggel egy tejas, vagy két-három sült krumplis délbe is volt, szóval igen. Ott voltunk vagy 10 vagy 15 napig, és onnan április vége felé jött a parancsos sorakozó, és kivittek az állomásra, és ott voltak a vagonok előfők készítve, ilyen rendes, ilyen marhaszállító vagonok, azok be voltak úgy az ablakok drótos hálóval úgy rendezve, és oda beosztottak a vagonokba, és 10 napig utaztunk, amíg kikerültünk Moszkvába. Pontosan emlékszem, hogy 1945. május éjszakán Moszkvába voltunk, mert óriási tűzi játékot így a vagonnak a résein ki lehetett látni, és lehetett látni azt a nagy tűzi játékot, és onnan még két nap vittek még éjszak felé egy Vladimir nevű városba. Ottan 45. május másodikán szálltunk ki a vonatból, szálltunk ki a vonatból, és onnan vittek aztán egy lágerbe. És aztán két hét után aztán elkezdődött a különböző munkákra való beosztás. Főképpen ilyen építkezések, ilyen kanális ásások, ilyen munkákra vittek.
Hogyan szabadult ki a lágerből?
47-ben jött egy parancs, hogy egy valamennyi foglyot ugye haza eresznek. Lágerből, ahol én voltam, Vladimirba, az egy elég nagy láger volt. Onnan körülbelül 50-et eresztettek haza.
Nagyon szépen köszönöm, hogy adott nekünk interjút.
Ez volt mára a katonai híradó. Gombos Emőke vagyok, és Csatlós Károly kollégám nevében is megköszönöm, hogy velünk tartottak.
Legyen szép vasárnapjuk!
Katonai híradó.